Nagyon-nagyon sok szeretettel köszöntelek, kedves mindannyiótokat. Miután én szombati istentiszteleti alkalommal nem túl gyakran fordulok meg itt köztetek, ezért elképzelhetőnek tartom, hogy az én igehirdetési stílusom vélhetően szokatlan lesz. Már csak azért is, mert én nem szoktam annyira csomagolni a dolgokat. Nem szeretem a helybéli lágyszívű kántor hangját, de nem kell attól tartani, hogy kemény dolgokat mondok, hanem miután az én gondolkodásom eleve ilyen férfias, tehát hogy mondjam, ilyen képletekbe sűrítve próbálom elmondani azt, amire gondolok, ezért lehet, hogy ez olyan kisarkítottnak tűnik, és csak azért bocsátom előre, hogy senkinek ez megütközést ne keltsen. Ami ezt még tetézné, az az, hogy a zsidókhoz írt levélből vettem egy alapigét, és amikor az ember fellapoz egy bibliai könyvet, nevezetesen most a zsidókhoz írt levelet, akkor előrajzik a tudatában jó néhány olyan dolog, amit ezzel a levéllel összefüggésben tanult korábban. És ez a levél az általános teológiai megfogalmazások szerint a közömbös keresztényekhez intézett levél. Hát én nem ismerlek titeket, és nem tudom, hogy ki közömbös és ki nem. Azt tudom, hogy mi úgy általában a laodicei üzenet eszmeiségével jellemezhető közösség vagyunk, és hát ebben a közösségben bizony a közömbösségnek és az értékrendek nem kedvező irányú elmozdulásának a tanúi is lehetünk, vagy éppen átélői tapasztalói. Tehát, ha nem illik rátok az, amit én mondok, hát akkor szíveljétek el csak úgy, ha úgy gondoljátok, hogy ti nem vagytok a közömbös keresztények közé számlálhatók, akkor majd amit most hallotok, azt a másokkal kapcsolatos beszélgetésekben, vagy a közömbös keresztényekkel való találkozásban majd hasznosítjátok. Néhány ígét szeretnék felidézni a zsidókhoz írt levélből, és a zsidókhoz írt levél néhány megfogalmazása egybeesik azzal, amit én az előzőekben elmondtam. Nagyon szűk szavú, célra törő, ilyen leegyszerűsített képletekbe sűrített mondani valója van a zsidókhoz írt levélnek. Például egyet ezek sorából mindjárt hadd emeljek ki. Azt mondja, ma az ő szavát halljátok, meg ne keményítsétek a ti szíveteket. Hát itt nincs mellébeszélés. Van benne egyfajta sürgetés, mintha a közömbös keresztényeket a maguk letargiájából kellene kiemelni, meg ne keményítsétek, mert hogyha megkeményítitek, akkor ugye a konzekvenciákról nem beszél. Aztán a másik ige, ami ugyancsak itt a zsidókhoz írt levélnek, a harmadik fejezetében található, így fogalmaz. Vigyázzatok, atyámfiai, hogy valaha ne legyen bármelyikőtöknek hitetlen gonosz szíve, hogy az élő Istentől elszakadjon, hanem mintsétek egymást minden napon, míg tart a ma, hogy egyikőtök se keményítessék meg a bűnnek csalánsága által. Hát itt se kell különösebb magyarázatot hozzáfűzni a szövegekhez. És van még egy, amit egyelőre csak lebegtetnék, ez a hatodik fejezetben található. Ez gondolom majd magyarázatra, és lehet, hogy egyfajta ilyen beszélgetés kezdeményezésre is alkalmas ige. A hatodik fejezet negyedik versétől idézném. Mert lehetetlen dolog, hogy akik egyszer megvilágosítattak, megízlelvén a mennyei ajándékot és részeseivé lettek a Szentléleknek, és megízlelték az Istennek jó beszédét és a jövendő világnak erőit, és elestek, ismét megújuljanak a megtérésre. Szóval ezek nagyon súlyos szavak, mintha egymást kizáró ellentétek sorakoznának fel ebben az ige szakadban, mert azt mondja, hogy lehetetlen dolog, aki egyszer megvilágosodott, és megízlelte a mennyei ajándékot, és részeseivé lett a Szentléleknek, és megízlelte az Isten jó beszédét, és elesett. Hát ugye mi csetlő botló emberek, a közömbös keresztények tágabb közegéből való emberek, sokkal inkább azzal vagyunk jellemezhetők, hogy elesünk. Esünk és kelünk, jó esetben. Most akkor ezt az ígét hova illesztjük? Ha már egyszer megízleltük az Istennek jó beszédét és a mennyei világ erőit, ha már részeseivé lettünk a Szentléleknek, tehát hogyha már ismerjük az élet útját, a megoldás útját, és elesünk, akkor lehetetlen dolog, hogy megújjunk még egyszer a megtérésre. Hát ezen el kéne gondolkodni. Ugye lehet, hogy a zsidókhoz írt levél szerzője ezzel akarta egy kicsit sokkolni a hallgatóit, hogy ez egy nagyon kényes terület, itt nem jó játszani a tűzzel, itt nem szabad visszaélni az Isten kegyelmével és azzal, hogy az Isten körülvet bennünket a menny javaival, és mi ezekkel a javakkal nem élünk igazán normálisan. Mert az az íge, amit még ehhez társítanék, a harmadik fejezetben található, bocsánat, a második fejezet harmadik versében, legalább ugyanilyen kemény, erőteljes hangvételű. Így olvasom. Mi módon menekedünk meg mi, ha nem törődünk így nagy üdvösséggel, melyet miután kezdetben hirdetett az Úr, azok, akik hallották, biztosítottak számunkra. Ez is egy ilyen nagyon leegyszerűsített képletbe tömörített kifejezés, mert azt mondja, mi módon menekedünk meg mi, ha nem törődünk így nagy üdvösséggel. Úgy gondoltam, hogy ezeket az ígéket azért veszem itt sorra, és tárom elétek, mert vajmi kevés idő, és aki eljövendő, eljő, és nem késik. És nem annak az idejét éljük, amikor az ember az ej ráérünk arra még jegyében élheti az életét, hogy hát majd csak lesz valahogy, majd csak sodródunk, különböző egyházi belső események sodró hatása alatt, hol ide, hol oda, szóval nem vagyunk igazán a magunk helyén, és nem is igazán gondolkodunk erről, mert azok a dolgok, amelyeket itt tapasztalunk, sokkal inkább távolságtartásra, egyfajta háttérben való meghúzódásra sarkalnak, mint sem, hogy exponáljuk magunkat. Ez az ige is sokkoló, nem? Mi módon menekedünk meg, ha nem törődünk így nagy üdvösséggel? A 88-as üzenetet említettétek az elején, és számomra ez az üzenet és a benne foglaltak nem csupán a maguk újszerűsége miatt, hanem Jonesnak a nagyon leegyszerűsített fogalmazásai miatt is szimpatikusak. Az egyik íge, amit hát tőle vettem, ha nem is íge, talán az ő megfogalmazása, azt kérdezi egyszer egy gyülekezettől, hogy miben van nagyobb hatalom, a bűnben vagy a kegyelemben? Mernétek erre válaszolni? Na nem kell így nyílt színen jelentkezés alapján. Miben van nagyobb hatalom, a bűnben vagy a kegyelemben? Ez olyan, mint a malomjátékban a csiki-csuki, tudjátok. Ha azt mondjátok, hogy a bűnben, akkor én itt befejezem és hazamegyünk. Ha azt mondjátok, hogy a kegyelemben, akkor felteszem azt a kérdést, hogy akkor miért vétkezünk. Szóval látjátok, hogy jók ezek a nagyon leegyszerűsített képletek, mert az embert nem hagyják nyugton. Miért írja János apostol, hogy ezeket én fiacskáim azért írom nektek, hogy ne vétkezzetek? Ez a természetes. Miért van ott a Bibliában az, hogy a pászkabárány megáldozásának az ünnepe, az nem egy estére korlátozódó alkalom volt, hanem a hetek ünnepe volt, a kovásztalan kenyerek ünnepe. És miről szól a kovásztalan kenyerek ünnepe? Arról szól, hogy el kellett takarítani minden kovászt, és amelyik házban kovászt találtak, ott bizonyos konzekvenciákat le kellett vonni. Egy héten át. Miközben az úrvacsorára mi mindig ugyanazokkal jövünk, vagy többnyire ugyanazokkal jövünk. Megbánjuk, újra elkövetjük, megbánjuk, újra elkövetjük. Szóval azért kellenek ezek a nagyon kisarkított és erőteljes megfogalmazások, hogy vegyük már komolyan azt, amit az Isten nékünk akar adni. Mi módon menekedünk, megveti fel a kérdést, ha nem törődünk így nagy üdvösséggel. Hósás proféta könyvében van egy nagyon milyen szántó és elgondolkodásra alkalmas így, azt mondja, mit cselekedjen veled Efraim, és mit cselekedjen veled Júda. Hozzátenném, hogy a mindenható Isten veti fel ezt a kérdést, és szándékosan hangsúlyozom, hogy a mindenható Isten veti fel ezt a kérdést, aki ezer utat tudott, ahol mi egyetlen egyet sem, aki Ábrahámnak azt mondta, hogy az Istennél lehetetlené valami, most pedig ez a mindenható Isten felvet egy tanácstalan kérdést, és azt mondja, hogy mit cselekedjen veled Efraim, és mit cselekedjen veled Júda. Mikor áll elő ez az eset? Hozzáteszi, mert a ti szeretetetek olyan, mint a reggeli felhő és a korán múló harmat. Mikor tehetetlen az Isten? Ha valaki közömbös, ha valaki nem törődik az így nagy üdvösséggel, ott az Isten nem tud mit tenni. És úgy gondolom, hogy hálásak kell legyünk azért, hogy a Bibliában vannak ilyen kijelentések. Az ember, amikor a Bibliával foglalkozik, akkor nagyon sok dolgot ugye a saját alanyi jogán is átgondol. És tudjátok, annak idején én görögöt is tanítottam, és ugye az embert megigézi olykor az a plusz lehetőség, amit a nyelv ismerete biztosít számára. És itt a fiatalokkal is beszélve néhány szót felvetettük ezt a kérdést, hogy mi a megtérés? Nem tudom, hogy gondolkodtunk-e rajta, mi a megtérés? Ugye a megtérésnek sokféle megközelítése van, legalább kettőt hadd említsek ezek közül. Ha én elmegyek valameddig, és onnan visszajövök, ez visszatérés vagy megtérés, nem? A Biblia pedig a megtérésnek egy másik értelmét is használja, amikor én egy egészen másfajta értékrendről váltok át az Isten akaratával azonos értékrendre. Ez egy másfajta értékrend. Úgy tudtuk mondani, ez a gondolkodásmód megváltozása. De ez önmagában kevés, kevés az, hogy az én gondolkodásom megváltozik, az én értékrendem is meg kell változzon. Meg kell változzanak a prioritások. Mit tartok legfontosabbnak? Mi számomra az igazán elsőbséget élvező? Tehát ebből levezetve azt is ki lehet mondani, hogy ha én megtért ember vagyok, akkor a fontossági sorrendek is ennek jegyében alakulnak. Azt vizsgálom, mi az Istennek kedves, jó és tökéletes akarata, és ezzel azonosítom magam, ennek rendelem alá magam. Azt mondja Pál, hogy változzatok el a ti elmétek megújulása által. Tehát ez a megtérés, ha az elmétek megújult, ha a gondolkodásmódotok megújult, akkor ennek megfelelően alakuljon minden. Vizsgáljátok meg, hogy mi az Istennek kedves, jó és tökéletes akarata. Mert különben az Isten felveti azt a kérdést, hogy mit cselekedjen veled Efraim, és mit cselekedjen veled Júda. Tudjátok, hogy a Nikodémussal folytatott beszélgetésben is jelen van ez a kijelentés. Amikor lezajlik ez a párbeszéd közte és Jézus között, és utána Jézus összegez, akkor azt mondja, hogy egyesek inkább szeretik a világosságot, és mások inkább szeretik a sötétséget, és egy ember sorsát az dönti el, hogy mit szeret inkább. Ha valaki törődik így nagy üdvösséggel, akkor ennek megfelelően fog alakulni az élete. Ha valaki nem törődik, ami nem azt jelenti, hogy egyáltalán nem veszi figyelembe, hanem a fontossági sorrendek szempontjából nem az első helyen áll. Nagyon sok mindent tartott az ember fontosnak. És ezek határozzák meg, a fontossági sorrendek határozzák meg, hogy mit hol kezel, minek milyen elsőbséget ad, vagy éppen nem ad. Van a Bibliában egy sokszor idézett példa, a gazdag ifjú. Hány fogyatkozása volt? Egy. De ez egy értékrend körül megnyilvánuló fogyatkozás volt, mert ugye azt mondja a Biblia, hogy sok jószága volt. És ezért, mert hogy a sok jószág elsőbséget élvezett a menny kincseihez képest, ezért szívében megszomorodva elment onnan. nem törődött így nagy üdvösséggel. Mekkora ez az üdvösség? Nem tudom, hogy hogyan gondolkodtok az üdvösségről. Az üdvösség az örök élettel egyenlő. Azért akartok üdvözülni, mert örök életünk lesz, és jó esetben nem kell meghalni sem, mert hogy élve megérjük Krisztus visszatérését. Ez az, ami az üdvösség legfőbb motivációja. Mi ez a Pál apostol és a többiek hogyan viszonyultak egyáltalán? És Jézus tanításaiban az Isten országa, mint fogalom, vagy mint lehetőség, hogyan jelenik meg? Azt mondja a Biblia, hogy van egy szántóföldben elrejtett kincs. Ehhez hasonló az Isten országa. Amit, amikor megtalál valaki, mit csinál? Eladta mindenét, amilyen volt, csak hogy az az övé legyen. Megjelenik a fontossági sorrend, és megjelenik az értékrend különbözőség. Egy igaz gyöngy kereskedő igaz gyöngyöt keres, megtalálta az igaz gyöngyöt, mit csinált? Eladta mindenét, amilyen volt. Hogy az az igaz gyöngy az övé legyen. És Pál apostol azt mondja, amelyek nékem egykor nyereségek voltak, azokat Krisztusért kárnak és szemétnek ítélem, csak hogy a Krisztust megnyerjem. A fontossági sorrendek tekintetében tehát mit jelent Krisztust megnyerése? Hogy hozzá képest, a vele való közösségre jutáshoz képest minden más értéktelen. Pál azt mondja több kísérlete után, hogy nem akarok másról tudni, csak Krisztusról, mégpedig mind megfeszítettől. És a Szentírás egyetlen motivációt, egyetlen ösztönző tényezőt fogad el hitelesnek. Nem tudom, hogy tudnátok-e idézni az ígéből. Nos, azt mondja Pál a korintusiakhoz írott második levélben, hogy a Krisztus szerelme szorongat minket. Ehhez képest más ösztönző erő nincsen. Meghatározza a fontossági sorrendet is, és a motivációt is. Nem akar másról tudni, csak Krisztusról, mégpedig, mint megfeszítetről. És amikor az első szeretet jellemez valakit, akkor ez a legjellemzőbb vonása az első szeretetnek, hogy számomra Krisztus minden, és rajta kívül a többi dolog értéktelen. Úgy az utóbbi időben rajzolódott ki előttem konkrét megfogalmazás formájában is, hogy én minek tekintem a megtérést, és minek tekintem egyáltalán a hívő életet. Pál azt mondja, egy érdekes kifejezést használ, egy harcos sem bonyolódik bele az élet dolgaiba, és most jön a kulcskifejezés, különben nem jár kedvében annak, aki őt harcossá avatta. Kinek akarok én megfelelni? Hát annak, aki engem harcossá avatott, nem? Én kedvében akarok járni annak, aki engem harcossá avatott. Miről szól ez? Hát arról szól, hogy az Isten fia szeretett engem, önmagát adta érettem, és ez elkötelez engem egy másfajta életmód mellett. Ez a megtérés. És ezért Krisztusért minden kárba vetni hagyok és szemétnek ítélek, ezért élek pedig többé nem én, hanem él bennem a Krisztus, és amely életet most testben élek, az Isten fiában való hitben élem, mert az az egyetlen motiváció húzódik meg itt a háttérben, hogy az Isten fia szeretett engem és önmagát adta érettem. És ebből következik minden. Az a megtért ember, aki ezekkel az ígékkel szembesülve, ezekre egy óriási nagy igent tud mondani. A többi közömbös keresztény, az, aki nem törődik így nagy üdvösséggel, mert hogy a Krisztust megnyerni az üdvösség lényege. Amelyek nékem egykor nyereségek voltak, kárba veszni hagytam, hogy a Krisztust megnyerjem, és ebben van a motiváció is, hogy engem a Krisztus szerelme szorongat. És nem olyan a szeretetem, mint a reggeli felhés, mint a korámuló harmat, hanem számomra Krisztus minden mindenekben. Nála kívül, rajta kívül más értéket igazán nem ismerek el, csak azt, ami ebbe az értékrendbe beleilleszthető, és ezt az Istennel való közösség határozza meg. És azért idézem ezeket, mert az ember meglehetősen ingatag. És amikor egy ideig az ember mondjuk a fontossági sorrendeket felcseréli, akkor kezd a kereszténységgel anyhulni. És nem akar ő Isten káromlóan szembefordulni az Istennel, elég, ha nem törődik így nagy üdvösséggel. Elég, ha a fontossági sorrendek egy kicsit megbillennek. Amikor jaj, a bocsánat, nagyon sok gyülekezetben fordulok meg, és látom, hogy egyesek eljönnek mondjuk 11-re, közös ebéden még részt vesznek, és utána a lapos pillantásokkal osonnak el a közös ebéd után. Hát délután is az Isten ígéje szólal meg. Régen minket kisöprűzni sem lehetett a gyülekezetből, mert hogy hát ott fontos dolgok történtek, engem egzisztenciálisan érintő dolgok. Hát hogy? Délelőtt meghallgatjuk egy igehirdetést, ami vagy jó, vagy nem jó, vagy tetszik, vagy nem tetszik, aztán elmegyek. Szóval a szombat az Istennel való közösség, nem? Csak egy érdekes dolog. Ugye tudjátok, hogy a szombat reformja hol található a Bibliában? Ézsaiás könyv 58. fejezetében. Mit mond erről? Azt mondja, hogy dolgaidat nem tevén, foglalkozás sem találván, beszédet sem szólván. A hamis dőtbetűvel van, betoldás. Mit jelent ez? Hogy annyira a szombat annyira az Istennel való közösség ápolásának az alkalma, hogy az Istennel való közösségnek rendelek alá a szombatnapon is mindent. Ezért nem teszem a dolgaimat, ezért nem találok foglalkozást, mert az Isten intézményesen gondoskodott arról, hogy egy teljes 24 órát a vele való közösségben töltsek, mert ez a legfontosabb számomra, hogy a Krisztust megnyerjem. Akkor törődök így nagy üdvösséggel, ha a fontossági sorrendek így működnek. És ma az ő szavát hallják. Mert akik nem törődnek így nagy üdvösséggel, azoknak az a vesztük. Az a bizonyos folyamat, amit itt a zsidókhoz itt levél 6. fejezetéből felvázoltam, hogy megízlelték az Istennek jó beszédét, stb., az nem egy pillanat alatt végbemenő változás egy embernél, hanem egy lassú leépülés. Amikor a fontossági sorrendek hosszú távon nem érvényesülnek. Az Istennek jó beszédét nem lehet egyik pillanatra a másikra félretenni, hanem a hosszú távon nem engedem az életemben érvényesülni, akkor előbb-utóbb elsekélyesedik a hitem. És ez azért izgalmas terület, mert nem tudom, hogy az Isten tud-e rajtam még segíteni. Azt mondja a Biblia, és ez is egy döbbenetessége, nem tudom, hogy elgondolkodnánk-e rajta. Szól az Isten egyszer vagy kétszer, de nem ügyelnek rá. Egy ember életében hány olyan alkalom van, amikor az Isten a lélek sötétjébe be tud világítani? Nem az Istenen múlik, az Isten állandóan világosságban járatna, de azért, mert a mi értékrendünk nem mindig teszi lehetővé, hogy az Isten szava egyáltalán eljusson hozzánk, ezért úgy csapódik le a tapasztalat szintjén ez, hogy szól az Isten egyszer vagy kétszer, és a többségében nem ügyelnek rá, mert a fontossági sorrendek nem engedik. Az úrvacsora szereztetés ígéi között ott van ez a kijelentés, hogy nem becsülik a Krisztus testét. Súlyos konzekvenciái vannak. Mit jelent nem becsülni a Krisztus testét? Hát megint csak azt, hogy a fontossági sorrendekkel van egy kis gond. Ha nem Krisztus minden mindenekben, és az úrvacsora nem a vele való találkozás kiváltképpen való alkalma, akkor ott gond van. És van egy nagyon súlyos ige, még ezt engedjétek meg, de úgy látjuk, hogy a délt a súlyos igékről szól. Azt mondja más kifejezést használ a Biblia. Azt mondja a Galata beliekhez írott levélben Pál apostol, hogy hatástalanná tettétek a Krisztust. Súlyos kifejezés, nem? Hatástalanná lehet tenni a Krisztust. Ha a Krisztus, ami egyetlen gyógyszerünk, és ami örök életünk és üdvösségünk függ tőle, már pedig így van, és hatástalanná tesszük. Ugye amikor nem becsüljük az Istennek jó beszédét, hanem elesünk, és nem kapaszkodunk bele az Isten nyújtotta segítségbe, ez azt jelenti, hogy nem törődök vele, nem annyira törődök vele. Hatástalanná tenni a Krisztust. Ugye annak idején, amikor a penicillint feltalálták, ugye az ezzel együtt járó negatív konzekvenciák akkor még nem voltak ismertek. Tudjuk, hogy a penicillin már nem a legjobb antibiotikum, de akkor életmentő szerepet töltött be. Annak idején 3 éves voltam, engem is penicillinnel kezeltek, és azért maradtam életben, mert volt penicillin. Ha nem találják fel, akkor én nem állok itt. Tehát, hogyha egyetlen antibiotikum van, és rajta kívül nincsen más, de ez az antibiotikum számomra hatástalan, akkor engem mi gyógyít meg? Hát, ha én nem törődök így nagy üdvösséggel, ha a Krisztus szorongató szeretete nem akkora horderő az én életemben, hogy ennek mindent alárendeljek, akkor mi gyógyít engem? Hatástalanná válik a Krisztus. Ez olyan mélyen megtereli az ember lelkét, nem ez a kijelentés, hogy nem becsülöm a Krisztus testét, meg hatástalanná válik a Krisztus, meg hogy nem törődök így nagy üdvösséggel. Szóval hogyan tudunk ezeken túllépni? Vagy milyen megoldás van erre? Azt mondja a Biblia, hogy az a panaszom ellened, hogy az első szeretetedet elhagytad. Vizsgáld meg azért, van vissza út. Vizsgáld meg, hogy honnan estél ki, és az előbbi cselekedeteidet cseleked. Ez egy olyan megtérés, amikor az ember még a kedvezőtlen irányban megtett útról visszatérhet. És tudjátok, hogy a laodiceai üzenetben, amikor az a kijelentés olvasható, hogy buzdulj fel és térj meg, akkor nem ezt használja. Hanem Laodiceának olyan megtérésre van szüksége, mintha soha nem lett volna megtért. Az értékrendjével van baj. Gazdag, meggazdagodott, semmire nincs szükség, ezen változtatni kell, miközben az Isten azt mondja, nyomorult, nyavajás, vak és mezítelen. Tehát olyan módon kell Laodiceának megtérnie, hogy az értékrendje változzon meg, az önmagáról alkotott értékítélete változzon meg. Vegye észre, vegye komolyan, hogy Istenre van szüksége. Van egy másik ége is, ez is az ilyen kisarkított gondolataim közül való. Azt mondja a Ézsaiás könyve, hogy ami igazságaink olyan, mint a megfertőztetett ruha. És elhervadunk, mint a falomb, és ánokságaink, mint a szél hordának el bennünket. Hát ez megint csak megüli az ember lelkét, nem? Minden mi igazságaink. Luther is azt mondja, hogy minden igazságunk, mint tündöklő vétek. Ha mi igazságaink is ilyenek, akkor kiadhat tisztát a tisztátalamból. És elhervadunk, mint a falomb, és ánokságaink, mint a szél hordanak el bennünket. Nincs itt megoldás. Azt mondja a Biblia, folytatva ezt a gondolatmenetet, nem volt, aki segítségül hívta volna nevedet, és beléd fogóznék. Egy ember nem azért vész el, mert álnok. Hát nem éppen kedvező jellemvonás. És nem azért, mert minden igazsága, mint a megfertőztetett ruha, hanem azért, mert nem hívja segítségül az Úr nevét, és azért nem hívja segítségül, mert az értékrendjében van valami megingás. Mert egyetlen biztonságunk van segítségül hívni az Úr nevét, és belé kapaszkodni. Amikor Krisztus minden mindenekben, akkor ezt tesszük. akkor nem akarunk másról tudni, csak Krisztusról, mégpedig mint megfeszítettről. Akkor a Krisztus szerelme szorongat minket. És ehhez képest másról nem akarunk tudni, és nem fogadunk el másfajta értékrendet, és ez leegyszerűsíti az életet. Nagyon leegyszerűsíti. Minden egyes döntési helyzetben világos, egyértelmű képlettel állunk szemben. Idéztük itt a proféciákat, meg a mostanában feltörekvő és a hatalmában egyre inkább megerősödő befolyást. Azt mondja Pál apostol, hogy egy ember azért vész el, mert az értékrendje nem áll a helyén. Azt mondja, hogy nem fogadja be az igazság szeretetét üdvösségére. Nem az igazság ismeretét, azzal jól vagyunk ellátva. Túlzottan jól. Nem fogadja be az igazság szeretetét az üdvösségére. Én eszmeileg, intellektuálisan letehetem a voksomat egy úgynevezett igazság mellett. De nem okvetlenül kell közösséget vállalnom azzal, amit igaznak tartok, már úgy összes konzekvenciájában. Az igazság szeretetét kell befogadnom üdvösségemre. És akkor most egy picit próbáljuk személyessé tenni azt, amit eddig elmondtam. Kedves testvérem, vegyük azt egészen komolyan, hogy nem úgy fogunk elmenni innen, ahogy ide jöttünk. Egyetlen igehirdetés kapcsán sem megyünk úgy el, ahogy ide jöttünk. Lehet, hogy egy kicsit érzéketlenebbül, de az is lehet, hogy egy kicsit érzékenyebben. Minden attól függ, hogy az elhangzott ígét hogyan fogadtuk. Ha hagytuk, hogy az Isten szava utat találjon a mi lelkünkhöz, akkor lehet, hogy egy kicsit érzékenyebben és a konzekvenciákat megfogalmazva megyünk el innen. Ha azt mondjuk, hogy túl kemény beszéd kicsoda hallgathatja, akkor egy kicsit érzéketlenebbül megyünk el, és legközelebb érzéketlenebbül jövünk. Mert az emberi lélek rendkívül érzékeny. Az őt ért benyomások befogadásán és feldolgozásán múlik az, hogy a legközelebbi hasonló alkalommal milyen magatartást tanúsít. Ha valaki nem törődik így nagy üdvösséggel, akkor az ennek megfelelő lelki átalakuláson megy keresztül. Ha valakinek az értékrendje nem ezt a fontossági sorrendet követi, az is egy kicsit érzéketlenebbül. Megint hallgatott egy ígét, hatott rá, és elment is. Olyan ez, mint amikor valaki belenéz a szabadság tökéletes törvényébe, belenéz a tükörbe, megnézi a maga a természet szerinti ábrázatát, és elmegy, és elfelejti. Ennek is megvannak a konzekvenciái. Küldtek Amerikából egy könyvet nekem, és ennek a címe az érdekes. Nem csak azért, mert még nem olvastam el, de a címe az már sokat mond. Az a címe, hogy az elhalkuló lelki ismeret. Hát ennek a problémájával, vagy probléma halmazával szembesülünk minden alkalommal, nem? Amikor szembe megyek vele, elhalkul. Amikor befogadom, akkor élesedik és finomodik, és érzékenyebbé válik. Amikor Pál apostol beszél a lelki ismeretről, akkor ösztökéhez hasonlítja. Az ösztöke mire jó? Az ösztöke nehezen kezelhető, makacs, vastagbőrű, érzéketlen állatok noszogtatására alkalmas, nem? Elefánt ösztökéről olvashatunk, amikor a dzsungel könyve kerül a kezünkbe. Bivajokat és ilyen makacs, erőteljes állatokat szokás ösztökével jobb belátásra bírni. És azt mondja Pál, hogy nehéz az ösztök ellen rugódozni. Nem azt mondja, hogy lehetetlen. Mit csinál valaki, amikor az ösztök ellen rugódozik? Azon a testfelületen, ahol az ösztökével érintkezik, először fájdalmas sebb keletkezhet. De miután ő szembe megy az ösztökével, azon a területen kialakul a bőrkeményedés. És ahol bőrkeményedés van, ott érzéketlenség van. Tehát, ha én szembe megyek az Isten jó beszédével, ha én nem hagyom, hogy az Isten szava azt a változást munkálja, amire különben hivatott, akkor vastagszik a bőr. Kialakul egyfajta érzéketlen testfelület, és hatástalanná válik a Krisztus. És ezért ma az ő szavát halljátok, mondja a zsidókhoz írt levél, meg ne keményítsétek a ti szíveteket, mert nem az Isten keményítette meg a fáraó szívét sem, hanem ki alanyi jogon a saját szívét keményíti meg, ha nem törődik így nagy üdvösséggel, ha a fontossági sorrendekre nemet mond, vagy nem veszi komolyan a megtéréssel együtt járó prioritásokat. És én szívből kívánom, testvéreim, hogy vegyük komolyan az Istennek ezt a jó beszédét, és ne legyünk feledékeny hallgatók. Azért mondtam el mindezt, és azért gondoltam, hogy itt előttetek elmondom, mert kevésszer találkozunk, és én úgy gondoltam, hogy egy ilyen jellegű gondolatmenet talán segít akkor is, ha más ige hirdetést hallgattok, és mások ige hirdetését hallgatjátok, mert minden ígére és minden ige hirdetésre jellemző az, hogy vagy megkeményít, vagy meglágyít. Attól függ, hogy hogyan viszonyulok hozzá. És én szívből kívánom, hogy a mostani is, és az összes többi is, amit ezután hallotok, meglágyítson titeket. És ha elbotlunk is, és ha elesünk is, add az Isten, aki megrepett nádat nem tör el, és pislogó gyertya belet nem old ki, segít a talpon maradásban, és a talpraállásban. Hogy amikor eljönnek azok az alkalmak, amikor egyre keményebb döntési helyzetekben kell majd megnyilvánulnunk, egzisztenciális érintettség alatt, akkor tudjunk mindig az Istentől nyert prioritásoknak megfelelően, Krisztusra odafigyelve dönteni. Ehhez adjon az Isten kegyelmet mindannyiunknak. Amen.